epizódban foglalkoztunk már a dalszövegek jelentésével, dalok keletkezésével. A zenészek elmondták, hogyan írták a dalt, hogyan hangszerelték, mire gondoltak, milyen benyomások érték őket a készítése közben. Ebben az epizódban egy picit tovább lendülünk, a publikálás utánra a dalok utóéletével fogunk foglalkozni. Első vendégem Sövegjártó Áron színművész, aki nagyon sikeres YouTube csatornát és TikTok csatornát üzemeltet, a dalok versként történő előadásával, hogy ez milyen humoros, vagy éppen nem éppen mindig humoros következményekkel jár, azt hallgassátok meg a beszélgetésben, utána pedig a Vibe Control nevű Instagram profil készítőjével beszélgettem arról, hogy miért szeret koncertekre járni, miért ajánlja, hogy mi is járjunk koncertekre, mi a jó a koncertekre járásban, és arról, hogy hogyan alakította ki a saját értékelési kritikai rendszerét. Szerintem jó kis beszélgetések, egy kicsit a dalok utóéletéről. Jó szórakozást hozzájuk! Nagy örömmel köszöntöm Sövegjártó Áron színművészt, a Vers minden Áron és a Mire gondolt a költő YouTube csatorna. Hogy kell mondani? Szerkesztőjét vezet?
Atyát!
Atyát! Ez az.
Sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
És itt te, ahogyha véletlenül nem látta volna valaki, versként adsz elő dalszövegeket.
Így
van. Hogyan jött ennek a csatornának az ötlete?
Hát a Vers minden Áron csatorna, ugye az a YouTube-on található, az egy komoly versekkel foglalkozó csatorna, ahol elkezdtem József Attila, Radnóti, Petőfi és a többi nagy költő verseit feldolgozni, úgyhogy azt teljesen komolyan vettem, egy picit más megközelítésbe helyeztem őket, tehát a szituációra éleztem ki, úgy, mint ahogy egy színész, hogy a szituáció neki a legfontosabb, és így indult az a csatorna, de az egy teljesen komoly dolognak indult. A kollégáim mondták, hogy Áron, ki az, aki verset fog hallgatni 2022-ben, azt hiszem 2022-ben indult, vagy 2021-ben, már nem is tudom. Mondtam, hogy nem érdekes, hogy ki fogja nézni vagy hallgatni, én tisztelem a költőket, színész vagyok, és fontos nekem a művészet, a költészet. Aztán ez a csatorna sikereket ért el, és ahogy mentünk előre az időben, egyre több verset dolgoztam fel, és egyszer csak valamiért szembe jött velem egy dalszöveg, és azt is elmondtam. De azt nem vállaltam arccal, az csak így feliratozva ment, és valamilyen semmilyen háttér volt mögötte. És akkor azt láttam, hogy azt úgy szeretik az emberek, megmosolyogják, de azért maradtam a komolyabb tartalomnál. És akkor utána jöttek ezek a bolondságok, hogy az egyik ismerősöm megkeresett, hogy ő szeretne egy TikTok csatornát indítani, ő is egy színész kollégám. És mondta neki, hogy én nem értek hozzá, én a YouTube-hoz értek valamelyest, de a TikTokhoz nem. És mondta, hogy de mégiscsak Áron, hát ezt te tudod, és akkor segíts nekem. És mondtam, hogy akkor várjál, én is csinálok egy TikTok csatornát, és akkor megcsináltam a TikTok csatornát, és ott meg elkezdődött ez az őrület, hogy dalszövegeket kezdtem el mondani, hogy ez miből jött, ez pedig abból jött, hogy a kisfiammal éppen dumáltunk, és megláttam pont itt a TikTok csatornán, hát ugye ott a TikTokon azért más tartalmak mennek, mint a YouTube-on, kicsit komolytalanabbak, vagy szélsőségesebbek, igen, inkább így fogalmaznék, és megláttam egy úriembert, aki freestyle rapként mondja az Ipafai papnak című mondókát, és sok mást, és akkor a kisfiam ezen nevetett, nem mondom ki a nevét az illetőnek, biztos mindenki tudja, hogy kiről van szó, és mondta a kisfiam, hogy jaj, hát ez milyen, és ez nem jó, és mondtam, hogy ezt meg lehetne jól is csinálni, és azt mondta, apa, csináld. És akkor megcsináltam ezt. Ez volt a második videó, előtte már volt egy Hip Hop Boys a hegyekben fönn című örökérvényű dalnak a feldolgozása. És aztán itt elindult a lavina, és berobbant a csatorna, ha szabad ilyet mondani. Az, hogy fekete-fehér például, az teljesen véletlenül jött, ezt is mindig szokták kérdezni, hogy ez direkt van, az semmi. Amikor a legelső videót vágtam, akkor én színtévesztő vagyok, és próbáltam valami jó kis színt beállítani, és nem tudtam, az egyik túl sárga volt, a másik túl kék volt, és akkor egyszer csak jött egy ilyen fekete-fehér. Ó, mondom, ez jó, ezt legalább látom jól, és akkor maradt a fekete-fehér, az öltöny az tudatos volt, mindenképp elegánsan akartam, és akkor valahogy ez így összefüggésbe jött a régi Vers mindenkinek című műsorral, igen, kicsit igen, arra is hajazott. Igen. És akkor így kezdődött ez az egész TikTokos dolog, és annak már nem Vers mindenáron volt a neve, mert mondom, nem szeretném a komoly tartalmat összekeverni a kicsit komolytalanabbal, és akkor mindenki írta, tehát sokan írták kommentben azt, hogy na itt mire gondolhatott a költő, mire gondolt a költő, úgyhogy azt mondtam, akkor legyen ennek a csatornának az a neve, hogy mire gondolt a költő, és akkor így lett a YouTube csatorna, mire gondolt a költő. De én magam maradtam Vers mindenáron, ez úgy rajtam ragadt.
Ezek a kis videók elérhetők TikTokon, Instagramon és YouTube-on. Igen. Nem tudom, hogy külön vannak feltöltve YouTube shortként, vagy az már generálja?
Van YouTube short is, van teljes videó is, mindig először a TikTokra kerül ki, aztán megy a YouTube csatornára, és akkor short is lesz belőle, akkor az Instára is kikerül, szóval így mi mindenhol vagyunk, vagy vagyok.
Hogy látod, hogy melyik csatornán milyen az elérés? Valamelyiken nagyobb, kisebb, más emberek, más közönség?
Azt gondolom, hogy a TikTok vezet, tehát ott nagyon elterjedtem, és mindenhol más a közönség. A TikTok egy kicsit lazább közönség, az Insta én úgy érzem egy kicsit zártabb közösség, és a YouTube pedig, ha szabad így fogalmazni, talán a legszakavatottabb, vagy legintelligensebb közönség olyan szempontból mindenképp, amilyen megfogalmazásokat írnak, de én a TikTok megnyilvánulásokat is nagyon szeretem, és tisztelek minden kommentet, úgyhogy ezt tudni kell, hogy a TikTokon azért nagyon hamar tudnak az emberek érdekes kommenteket írni, de hála Istennek, hogy elmarasztaló komment nagyon kevés jön, inkább dicsérnek az emberek, és szeretnek. Természetesen van olyan is, aki elküld édesanyámba, meg melegebb éghajlatra, de nagyon kevés százalék, tehát szignifikánsan a kedvesek vannak többségben.
Hogyan választod ki a dalokat, amiket aztán versformában előad?
Sokféleképpen jönnek ezek a dalszövegek vagy dalok. Van, ami egyszerűen elém kerül, valahol meghallom rádióban, valaki dúdolja a családban, aztán nagyon sok az olyan, ami kérésként jön, tehát a kommentelők, a követők írják, hogy Áron, ez milyen jó lenne, ha megcsinálnád, és van olyan is, ami, hát azt mondom, hogy teljesen véletlen, tehát voltam egy előadáson, fellépésen, ahol én komoly verseket mondtam, Vörös Marti szózatját, és Radnótitól a Nem tudhatom ott, és stb. És ott a Vadkerti Imre énekelt egy dalt. És például az ismerős arcoktól volt a híres daluk, és aztán azt másnap feldolgoztam. Addig valahogy nem jutott eszembe, és nem jött a látóterembe, úgyhogy innen is köszönöm Jimmynek, hogy jó ötletet adott. Úgyhogy sokféleképpen jön, leginkább ajánlásokra, tehát a kommentelők vagy a követők nagyon jól tudják, hogy mi az, amit szeretnének hallani, és hogyha én abban látok fantáziát, akkor azt én feldolgozom.
És volt olyan, amin vívódtál, és valamiért úgy döntöttél, hogy nem fogod feldolgozni?
Igen, vannak olyanok, ami Ez hogy mondjam finoman? Tehát vannak olyanok, ami valahová nagyon tartozik olyan dal, akár politikailag, akár más szempontból, és nem olyat kértek sokat. Kértek olyat is, ami mondjuk futballcsapathoz tartozik, igen. Tehát megkerestek már ilyen helyekről, és akkor mindig mondtam, hogy nem, mert nem akarok egyik oldalra se állni, mert akkor a másik oldalt megsértem ezzel, és én pártatlan vagyok, a kötelességem, hogy ne álljak se ide, se oda, legalábbis én így gondolom. Illetve vannak olyan dalok, amik egyszerűen nem olyan feldolgozhatóak, és van például olyan, amit most aztán végül is megcsináltam, de az egy születésnapi kérésre jött, és én azt nem akartam megdolgozni, de aztán kitudódott ez a dolog, és kérte a nép, hogy ezt osszam meg, úgyhogy ez azt hiszem tegnap fel is került ez a videó.
Melyik egyik volt?
Ez a Varga Iréntől, amikor a Titanic
betét
dalát.
Jó volt, mondja el.
Köszönöm. Sajátos nyelvezettel, és ez egy születésnapra kérte egy 17 éves fiú az apukájának, és hát utána ez kikerült ez a videó, hogy én születésnapra is mondok, vagy teljesítek kéréseket, és ott volt egy pici bejátszás, és ott az emberek megőrültek, és azt mondták, hogy kérik, követelik a teljes verziót, hát mondom, akkor tessék, kiteszem. Úgyhogy ilyen is van.
Amikor készíted ezeket, van ugye öltöny, meg egy beállított háttér, meg gondolom a fény, sem mindegy, hogy milyen. Igen. Tehát meg akkor csend is kell legyen otthon, a szöveg is elő kell legyen készítve. Én úgy képzelném, vagy én úgy csinálnám, hogy csoportosítanám őket. Van ilyen technika, hogy felveszek kettőt, hármat?
Persze, persze. Nagyon komoly előkészületet igényel. Tehát úgy van általában, hogy hétfőn és kedden veszek fel több videót, akár 10-15-öt is.
Az, igen.
Két nap alatt, igen. De ezt ugye megelőzi már egy hét előkészület, meg ugye súgógéppel dolgozom, tehát ezeket képtelenség megtanulni ennyi mennyiséget. Úgyhogy van egy nagyon jó kis súgógépem, amit nekem nyomtattak 3D-s nyomtatóval, a Madách Színházban dolgozó fantasztikus szakemberek. Úgyhogy rá van gravírozva, vagy nem is tudom milyen technikával, hogy vers mindenáron, nagyon jó pofa. És akkor súgógépre ráteszem ezeket a szövegeket. Én előtte már azért nagyon sokat dolgozom ezeken a szövegeken, hogy ez mégis jó legyen, és szituációba tudjam helyezni őket. És akkor a hétfőn kedden felvétel történik, és akkor szerdán csütörtökön vágás, pénteken, ha olyan van, akkor még javítok valamit rajta, vagy ha valamit újra kell venni, de azért azt nem szoktam újra venni, mert általában jól sikerül a felvétel, meg többször felveszem. Aha. És akkor pénteken lehet, hogy picit tudok lazítani, és akkor szombat-vasárnap készülök a következő hétre, vagy az azutáni hétre, tehát itt egy folyamatos munka van. Sokan gondolják egyébként, hogy ez nagyrészt improvizáció, de nem, ez egy nagyon pontosan eltervezett, kigondolt metódus alapján megy, és maga a művészi része is, de van benne valóban improvizáció, de úgy, hogy kereteken belül, tehát szerintem nem, az nem jó, hogyha nincs felkészülés, és csak úgy babank elmondom az egészet, az nem lenne minőségi.
Ezen érződik, mert nagyon viccesen indulnak. Most az egyikre gondolok, ami menet közben a viccesből egy komoly jelentéstartalmat vesz fel a Mennyország turista tankcsapdától. Uh-huh. Én is most Debrecenből hívlak a tankcsapda hazájából. Uh-huh. És meg akartam kérdezni, hogy már a végén már így rendesen borzongott a hátam, hogy fú, ezt így írta volna Lukács, gondolt erre, amikor írta, lehet, hogy gondolt, elég jó szó, hogy ez szándékos volt, vagy menet közben alakult ki ezek az érzések benned?
Nem, ez szándékos volt, tehát amikor ezt is egyébként ajánlották a követők, és ők mondták, hogy kérik ezt a dalt, és amikor elolvastam, én éreztem, hogy ebben sokkal több van annál, amit mi hallgatók szoktunk kihallani a dalból. Igen. Lehet, hogy az író ő eleve így gondolta, ilyen komolyra valószínűsítem, csak azért is, mert a Tankcsapda zenekar ugye ezt fel is vállalta, ezt a verziót, és ki is tette a hivatalos honlapjára, és mindenhova is írtak nekem, hogy köszönik szépen, és hogy nagyon, nagyon tetszik nekik. Úgyhogy egyébként ez is most már olyan jellemző, hogy a zenekarok írnak nekem, és megköszönik. 90%-uk kiteszi, ír, nagyon kedveseket írnak, úgyhogy ez nagyon, nagyon jól esik. Visszatérve a Tankcsapdához, azért annak egy komoly jelentése van annak a dalszövegnek, csak ugye elvisz minket a zene, amikor hallgatjuk.
Igen.
És nem is gondolunk bele. A Charlie mondta egyszer egy interjúban azt, hogy azért hívják a dalt zenének, amikor mondjuk, hogy hallgatunk egy jó zenét. Abban szöveg is van, de mégis azt mondjuk, hogy hallgatunk egy jó zenét, mert a zene erősebb, elviszi a legjobb szöveget is. És ezért sikeres talán ez az egész vállalkozás, amit csinálok, mert visszamegyek a gyökerekhez, és megmutatom, hogy pőrén vagy natúran milyen egy dalszöveg, és direkt nincs alatta semmilyen kísérőzene. Nagyon sokan írták, hogy miért nem teszel alá egy kis zongorát, vagy egy kis hegedűt, hogy illene? Pont azért, mert azonnal elviszi a figyelmet, az agyunkat is, és a szívünket is. És én pedig azt szeretném, hogy maga a szöveg hasson, és mutassa meg azt, hogy annak mélységei vannak, ha vannak. Ha nincsenek mélységei, akkor pedig mutassa meg azt, hogy annak bizony nincsenek mélységei. Úgyhogy mint egy nagyító funkcionálok ilyen szempontból.
Kicsit meg is említetted, meg is akartam kérdezni külön, hogy szoktak visszajelezni az előadók, szeretik a feldolgozást?
Igen. Talán a legelső, nem is tudom, talán pont a Tankcsapda volt, akik ezt nagyon felvállalták, és sőt reklámozták utána ezt az egészet, de a Korda Gyuri bácsiék is írtak, a Lóci Játszik nevű zenekar, Nótár Méri, tulajdonképpen mindenki, akit Bájalex, most valaki biztos ki fogok hagyni, de nagyon-nagyon sokan, tehát tényleg 90%-a visszaírt, vagy kitette, vagy valahogy jelzett nekem, vagy írt kommentként, hogy nagyon köszöni, és hogy milyen jó. Úgyhogy hála Istennek elmarasztaló vélemény még nem jött a zenekaroktól, vagy az előadóktól, senkitől még, úgyhogy ezt lekopogom.
Azt tudod, hogy melyik, bár biztos tudod, hogy szoktad gondolom megnézni, érdekesek az adatok, hogy melyik a leghallgatottabb, vagy legnézettebb videó a YouTube csatornán?
YouTube-on talán pont a Tankcsapda az, ami sok, aztán a TikTokon ott Varga Irénke erősen vezet, tehát a kisapámmal, azt hiszem ő az első, de Bájalex is dobogós. Fú, nem, nagyon sok, több százezeres nézettségről beszélünk. Összességében azt tudom, hogy 12 milliós nézettségnél tartok most így 4 hónap alatt a TikTokon. Tehát nagyon sok az olyan videó, ami több százezeres megtekintésű. Most talán múlt héten töltöttem fel a Tóth Anditól a Néztek című dalt, amit egyébként szintén Andi is írt nekem, és megköszönte, és azt is, nem tudom, 2 nap alatt 400 000-en nézték meg, szóval brutális számokról beszélünk, legalábbis szerintem ezek azért nagy számok, és biztató számok.
Én azt láttam, hogy a kiváló Gangsta Zoli dal, a Való Világ is borzasztó látogatottsággal vagy meghallgatással rendelkezik. Hát obszén szöveg maga a rephez illően, de én úgy vettem észre, hogy ahogy beemelted az irodalmi közegbe az előadásmódba, hogy te ezt élvezted, hogy egy kicsit így fricskázhatsz, nem?
Igen, és egyébként Gangsta Zolira visszatérve, pont tegnap volt egy előadásom, és ott az egyik szereplő nagyon jóban van a Zolival, és mondta is, hogy meg fogja neki mutatni, bár lehet, hogy látta már, nehéz ezt most kikerülni, és egyébként a Gangsta Zoli szövegek, tehát a Kártel szövegek szerintem fantasztikusak és irodalmi értékűek, csak hát tele van kifütyülni való szövegekkel, de attól függetlenül mindegyiknek van komoly mondani valója. A Zoli azért akármennyire az az image, hogy egy nagy gengszterű, egy nagyon intelligens és egy kedves fickó, tehát egy okos ember, és nagyon jókat ír. Úgyhogy ráadásul én gyerekkoromban nagyon sok Gangsta Zolit hallgattam, meg Cartert hallgattam, tehát itt még sugógép sem kellett egyébként a való világnál, mert tudtam kívülről, és egyébként talán ez volt az, amit kétszer kellett feltöltenem, mert az elején nem fütyültem ki, és nem tudtam, hogy mi a szabály, és aztán le is tiltotta a TikTok, és kaptam egy figyelmeztetést, és akkor utána már mindig odafigyeltem arra, hogy a számat is el kell takarni, ha csúnya szó hangzik el, és ki is kell sipolni, úgyhogy mindenből tanul az ember. De kifejezetten szeretem azt a videót.
Én több sort így értettem meg, hogy mit mondom.
Igen, na ez a másik, amit rengetegen írnak a dalszövegeknél, hogy végre értik a szöveget. Mert itt is az van, hogy a zene elviszi, meg a ritmus elviszi, és akkor nem mennek vissza, hogy ez most mit is mondott pontosan. Itt viszont én a megfelelő hangsúlyokkal, vagy a másfajta hangsúlyozással érthetővé teszem a szöveget is, a gondolatot is, és az egész szituációt is.
Olyan világot élünk, hogy a kis humoros tartalom, ezek a kis videók nagyon messzire eljutnak. Nekem is egy barátom küldte el egy Facebook csoportban, és úgy, hogy így, hogy nem járok a színházban, ahol fellépsz, nem ismertem a munkásságodat, gondolom mások is találkoztak veled így, hogy nem tudják, hogy te, hát mondjuk, hogy évtizedek óta dolgozol színészként.
Igen, tehát 20 éve vagyok a pályán, és eljátszottam. Pont most valahol kérdezték, ezért utána kellett járnom. Hát több mint 1000 előadásom volt, 1500 talán, 1500 valamennyi, és olyan 70 szerepet játszottam el, amiből mondjuk 50 volt abszolút főszerep. Én ugye zenés színész vagyok, és operettek főszerepét játszottam, főleg a Bon Vivant tenorista szerepeket, de emellett nagyon sok drámai szerepet is játszottam, szóval nagyon sok főszerepet, nagyon sok színházban, és ezt szokták is valóban kérdezni, hogy nekem nem esik-e rosszul, hogy az emberek nem amiatt szólítanak meg az utcán, hogy fú, de jó volt az a cigányprímás operett, vagy a Bob Herceg, vagy a Arthur Miller darab, amiben láttak, hanem hogy hát láttuk a TikTokon. És én azt mondom, hogy nekem ez, még azt is mondom, jól esik, tehát semmiféle rossz érzésem nincs. Ilyen világot élünk, ezt el kell fogadni. A színházban egy szűk réteg jár, aki jár, ő tudja, hogy ki vagyok, de oda befér mondjuk esténként 500 ember, és nyilván nem minden este játszom, egy TikTok videót pedig, hát látod, több százezren, adott esetben millióan néznek meg, tehát ezt a világot éljük, és hogyha nekem egy picit is sikerül azt elérnem, amit veled is sikerült így tulajdonképpen elérni, hogy utána néztél a színházi munkáimnak, és vannak, akik azt mondják, hogy na most én ezt az embert megnézem színpadon is, sőt, vannak olyan műsorok most már, ilyen esztrád műsorok, ahova hívnak engem, és ott énekelek, meg verset mondok minden, és akkor mindig, hogy Söveggyártó Áron, színművész, és mindig mondják, hogy mondd be, hogy vers minden áron, és akkor mindig mondják, igen, és a vers minden áron, és akkor hallom, hogy a közönség azt mondja, hogy tehát, hogy jobban ismernek úgy, mint a saját nevemen. Ezzel semmi gond nincs, ez így rendben van, és szerintem ez jó így.
Az, hogy nyáron szünet van a kőszínházakban, az segíti a videókészítés. Nem tudom, most játszol-e olyanban, ami ilyen nyári előadást igényel, hogy esti, szabadtéri előadás, vagy ilyesmi?
Igen, játszom, de sokkal kevesebbet játszom nyilván, mint rendes szeptembertől májusig. Úgyhogy van időm csinálni a videókat, és hát kell is, hát ahogy az előbb is mondtam, hétfőn, kedden van, mikor 10-15 videót veszek fel, ráadásul egyre több, hála Istennek, a megrendelés is, tehát van, aki szülinapra, esküvőre, legénybúcsúra, névnapra, házassági évfordulóra, csak úgy kérnek vagy verset, vagy dalszöveget, vagy pedig, ami most a legújabb őrület, hogy azt kérik, hogy én írjak az illetőről verset, és azt mondjam el. És akkor ők elküldik, hogy nem tudom, a nagypapának a 60. születésnapja, és akkor felsorolják a tulajdonságait. Én kérek mindig egy-két olyat is, amivel lehet kicsit megcsípni őket egy kis humorral, de érzelmes dolgokat is, és ezt nagyon-nagyon szeretik az emberek. Hála Istennek, én tudok, hát nem verset írni, abszolút nem vagyok költő, de ilyen humoros, dalszövegszerű rímekben lévő kis versikéket, azokat tudok úgy, hogy csattanó legyen, és mégis érzelmes legyen, és ezek nagyon jól sülnek el, és sorba jönnek a visszajelzések, hogy hát sírt a család, de közben nevetett, és az ünnepelt, az megnézte egymás után 10-szer, és utána szóval elküldik külföldre. Van olyan, aki most, nem is tudom, talán pont ma van annak a hölgynek a születésnapja, aki azt hiszem Hollandiában él, és a családja pedig itt van, és akkor ez volt az ajándék, hogy ezt a videót elküldték neki. És akkor ezek olyan jó dolgok, hogy így részesei vagyok családoknak, családi ünnepeknek, és jeleznek utána vissza sorban a rokonság, és bejelölnek, és követnek, és ez egy nagyon, nagyon jó dolog, nagyon élvezem.
Akkor említetted, amik a színházi munkák kapcsán ismernek fel az emberek, most akkor itt vannak a vidám kis csatornák.
Igen.
És vannak-e, akik a jóban-rosszban munkásságod miatt?
Hát ez úgy van, hogy amikor forgattam a jóban-rosszban sorozatban, akkor igen, akkor az alapján ismertek meg, vagy amiatt. Most pedig úgy van, hogy a TikTok a vezető, amiatt ismernek meg, és akkor utána fogják magukat, és utánam néznek, és akkor azt mondják, hogy jó, tényleg te voltál a jóban-rosszban, meg te meg láttalak én a Madácsban, meg láttalak én a Miskolci Nemzeti Színházban még régen, meg te jöttél az iskolánkba verset, van ilyen, hogy iskolákba megyek versekről beszélni, hát ott a komoly versekről, de most már egyre inkább mindig kérik, hogy mondd el az Adi, de a Didit is. Egy két Radnóti vers között elég fura, de hát ez van. És nagyon érdekes, hogy rengeteg olyan levelet, e-mailt vagy üzenetet kapok, hogy meghallgatták például a Való Világot, vagy az Adi, de a Didit, vagy bármelyik humoros dalszöveget, és utána azt mondták, hogy őket mégis megérintette ebben a művészet, és oda mennek a könyvespolcukhoz, és leveszik a Petőfi kötetet, vagy egy József Attila kötetet. Ma jött egy olyan levél, aki azt mondta, hogy ő most 49 éves, és 20-25 évvel ezelőtt írt verseket, és azóta semmit. És most, hogy nézett engem, azt mondta, újra elkezd verset írni. Tehát ez azért óriási dolgok, hogy embereknek az életére vagyok valamilyen szinten hatással, akár úgy, hogy azt írja, hogy feldobtam a napját, sokan írják ezt. Van, aki azt mondja, hogy egy komoly vers, egy komoly dalszöveg kapcsán, amikor megcsináltam az Ákostól a Felemelt című dalt, vagy az Emberektől a Mama című dalt, és akkor sokan írták, hogy hát már nem él az édesanyjuk, édesapjuk, de így tudnak rá emlékezni. Szóval nekem ez célom is, hogy a nagyon komoly és a nagyon komolytalan között lavírozzak, mint egy jó népszínház, mint egy jó vidéki színház, hogy játszik Csárdás királynőt is, operettet, és játszik Molière-t is, és játszik Shakespeare-t is. Tehát, hogy minden legyen meg. Egy színésznek az a dolga, hogy mindenben megtalálja az értéket, és azt megmutassa. Úgyhogy én erre törekszem.
De van-e olyan szerep, te színházi szerep, mint ahogy a dalt is említettük, hogy azért bizonyos okok miatt nem vállalnád be, van-e olyan szerep, amit most gondolok a Macbethre, hogy van, aki ilyen átok sújtottának gondolja, vagy lehet, hogy ez csak babona, és a számok ugyanannyi baleseti arányt mutat más esetben. De van olyan szerep, amit nem szívesen vállalnál?
Ugye van egy alkati determináció, tehát én alkatilag én ugye egy ilyen bonviván alkat vagyok, magas vagyok, viszonylag jóképű, és magamról ilyet mondani, fura, de mindig ebben a szerepkörben mozogtam. Tehát én voltam a szép fiú, a szerelmes hős, a lírai hős, a gróf, a herceg, az ügyvéd, stb. Tehát ilyen mezitlábas szerepeket nem nagyon játszottam soha, és az a baj, hogy nem is nagyon tudnék talán mondjuk a nép egyszerű fiát, nem tudnám eljátszani, mert valahogy mindig kijön ez a, nem tudom, amit szoktak mondani velem kapcsolatban, hogy ilyen intelligensnek nézek ki, nem vagyok az, de intelligensnek nézek ki, és olyan angol elegancia, vagy francia elegancia sugárzik belőlem, vagy egy sárm, és az nem illik bele abba, hogy én mondjuk egy ilyen nagyon, hogy mondjam, mondjuk egy paraszt fiút eljátszok. Van egy nagyon-nagyon jó színész barátom, aki pedig azokat játszotta mindig, és a Mágnás Miskát, amiben én a Baracsot játszottam, a grófot, abban ő Mágnás Miskát, és 10 éven át játszottunk együtt, ő mindig a táncos komikus volt, én mindig a bonviván, mert ő alkatilag olyan, soha nem tudnék olyan jó lenni, mint ő, ő pedig valószínűleg az én szerepkörömben nem lenne olyan sikeres, de lehet, hogy egyébként az lenne, de én nem tudnám azt csinálni, amit ő. De a rendezők ezt valahogy meg is látták mindig bennem, és inkább ezeket a szerepeket osztották rám. Noha kihasználták mindig a humoromat, mert azt azért látták, hogy van, és az dől belőlem, és olyan szerepeket kaptam, amikor úgy játszottam szép fiút, most a szép fiút, ez nem azért van, mert annyira szép vagyok, csak ugye a színházban vannak ezek a karakterek, hogy
igen, igen.
Van a tehát tudod, ez a primadonna, a szubrett, táncos komikus, bonviván, és ez prózai szerepeknél is le van osztva, hogy van a naíva, meg van a hősszerelme, stb. És hát voltak humoros szerepek, tehát én Lilionfit is játszottam, amiben azért kellett a humor, és nagyon sok humoros szerepet, például a Verebes István rendezte a Hello Dollyt, abban Cornelius Heckel voltam, és az végig egy nagyon humoros dolog volt. Tehát ott, bár ott is hódítottam a lányokat, de ott valahogy mégis a humorral, meg a sármal ötvözve hódítottam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azok a szerepek elkerültek, amiket nem tudnék megcsinálni.
Én készültem egy kis kihívással.
Jesszus, anyám.
Hogyha belefér, vagy hogyha éppen pont fordít, vagy
igen?
Vállalod, hogy kilépsz a komfortzónából.
Jó, két minden nap kilépek.
De csak egy-egy versszakot hoztam belőle. Oh. Hogy lenne kedved, mire gondolt a költő
múlva. Mit hozunk ki belőle.
Felolvasni, igen.
Okay.
Talán nem ismered őket, próbáltam úgy válogatni. Mivel már hallottam a való világot, ugye, meg más dolgokat, tehát tudtam, hogy obszcenitással nem tudnálak meghökkenteni, hogy próbálkoztam másra.
Egyszer el szabad olvasni?
Persze.
Hogy
esetleg ismerőse?
Nem ismerem.
Jó, hát jó.
Jó. Megmutatnám azt, ha szabad, hogy ezt hogy lehet két teljesen különböző szituációban elmondani, jó? Mert ez alkalmas, ez a szöveg arra most így első olvasatra. Ez csak egy verszak, ugye? Igen.
Ez most egy, igen.
Jó. Na, tehát első verzió, ez egy komolyan vehető szöveg. Úgyhogy először megpróbáljuk ezt komolyan, jó?
Jó.
Na, mint egy rendes színész, már krákogok is. Na. Az őrületbe kerget minden apró dolog. A túlérzékeny emberek, a semmit mondó dalok, a bohóc elnökök és minden atomvillanás. Úgyhogy építettem egy űrhajót, amiben nem fér be senki más. Ugye ez így egy komoly elhatározás, nak tűnik.
Annyi videókat megnéztem, hogy szinte látom az arcodat.
Beégett az arcom. És most nézzük meg ezt másik aspektusból. Jó, próbáljuk meg most itt hirtelen. Az őrületbe kerget minden apró dolog. Túlérzékeny emberek, semmit mondó dalok, bohóc elnökök, és minden atomvillanás. Úgyhogy építettem egy űrhajót, amiben nem fér be senki más. Ugye ez egy másik fajta megközelítés. Hát így lehet játszani a szituációval, és igazából nem a hanggal játszik az ember, hanem mást képzel oda, hogy miért mondja ezt az ember. Igen. Ez ugye olyan, mint amikor színpadon annyi a szövege az embernek, mondjuk, hogy jó napot kívánok. És akkor azt el lehet mondani millióféleképpen, hogy jó napot kívánok. Igen. Tehát, hogy az miért mondja azt? Kinek mondja azt? Ez most egy köszönés, ami azt jelenti, hogy most megjöttem, vagy pedig viszontlátásra, vagy soha nem látlak, vagy ezzel azt akarom mondani, hogy szeretlek, vagy megjöttem 10 év után. Tehát, hogy szituációtól függ mindig, hogy mit jelent a szöveg.
Ez a Felső 10000 nevű budapesti alternatív rock együttesnek a Építettem egy űrhajót című dala.
Na, utána fogok nézni. Egyébként az ilyen rockban nem vagyok nagyon otthon, úgyhogy majd pótolom a hiányosságaimat.
Na hát, ha megtudlak még akkor a következővel is lepni, ez híresebb, ez már 20 éve jelent meg, most gyorsan utána néztem, és olyat igyekeztem, hogy hát egy picit nyelvtörő.
Ajaj, köszi.
Énekes, és az énekes nyilván hadarva mondja, de hát te nem biztos.
Vagy szépen lelassítom, igen.
Jó, az.
Na, ez nem könnyű. Ja, ez komoly.
A Petőfi Rádióban hallottam, hívtak be magyar tanát, és elemezték.
Aha, hát ebben van bőven, tehát ezzel el lehet időzni. Tehát erre szoktam azt mondani, hogy én a fürdőkádban szoktam így felkészülni, és ott születnek a művek tulajdonképpen, úgyhogy ezzel ellennék én is. De most az a feladat, hogy valamit improvizáljak.
Mondja most, hogy ki írta, vagy majd utána?
Mondhatod egyébként, igen.
A Hiperkarma együttes,
aha.
Robertnek a zenekara, és az Amondó című daluk, ezzel robbantak be 20 éve. Az egyik első album.
Aha. Hát ők azért jókat írnak, tehát őket én is ismerem, igen. Na, valamit csinálok, jó?
Kíváncsi vagyok.
Én is. A nyakamon a sugarak, a kezeid a sugarak, a kezeim a nyakadon. Én ugyanoda megyek, igen. Ugyanaz a jelen. Az a bajom, ami neked is. A helyemen az idegen. Akarod-e? Nem. Pedig egyedül a vadidegen az, akinek igazat adok. Egyedül a vadidegen az, akibe beleszületek. Akibe beleszületek. Akibe beleszületek, beletanulok. ebbe van bőven. Hú, ez nagyon jó. Ennek utána nézek.
Ez nagyon tetszett, köszönöm szépen.
Na, köszönöm, én
gyerekkori álmom vár valóra.
De jó, nagyon. Jó szöveg. A másik is nagyon jó volt egyébként. A tök jó kis challenge volt ez. Nagyon-nagyon jó ötlet.
Még azt szeretném megtudni, hogy így most nyáron, vagy akár szeptembertől miben láthat a nagy érdemű, hol láthatunk színészként?
Ugye most nyári szünet van a színházakban, kőszínházakban, úgyhogy szabadtéri produkciókban. Így fejből nem tudom, most tegnap előtt voltam, de hát azt már nem tudják megnézni. A Pécsi Nemzeti Színháznak volt egy szabadtéri előadása. Aztán augusztusban itt Pest környékén lesz egy önálló estem, és szeptembertől pedig remélhetőleg indul ez a, hát mire gondolt a költő, Vers minden áron, ez lesz a címe egyébként, Vers minden áron, önálló estem, ami szerte szana az országban megyünk, és lehet rá jegyet venni, és Budapesten is lesz egy központi hely, ahol azt tervezem, hogy havonta lesz egy vers mindenáron önálló est, ahol minden lesz. Tehát ott lesz dalszöveg is, humoros is, komoly is, lesznek versek is, lesznek énekszámok is, lesz egy kis stand-up comedy, de az csak olyan szinten, hogy nagyon sok sztori van, ami a 20 év alatt megtörtént, és azok nagyon-nagyon jó színházi sztorik, meg a magánéletemből is. Tehát egy ilyen komplett én műsor lesz, és mindenképp ez a cél, hogy jöjjenek el az emberek, mert ezt is ők találták ki, tehát nagyon sokan írták azt, hogy nagyon szívesen megnéznének, nem csak darabban, nem csak a színházban, hanem ezeket a dalszövegeket, ezeket élőben is meghallgatnák. És akkor gondoltam, hogy legyen hozzá egy kis kultúra, egy komoly vers, és hát mivel énekes színész vagyok, így énekelnék is. Úgyhogy az önálló estek indulnak szeptembertől, ezen kívül a Madách Színházban leszek biztosan látható, aztán ki tudja még, hogy mi lesz. Ez a színházi világ azért eléggé dinamikus és változó. Múlt hónapban volt egy olyan, hogy én ugye küzdősportolok, és pont mondtam a társamnak, sporttársamnak, hogy figyelj, hogy kicsit finomabban, bár mondom, most nincs előadásom, végül is folythatsz rendesen, és másnap csörgött a telefon, és a Teremi Trixi volt az, ugye egy nagyon ismert operett művésznő, és mondta, hogy Áron, lebetegedett a Bon Vivánunk, és azt mondja, ezt a szerepet te játszottad. Mondom, igen, Trixikém, csak 2 évvel ezelőtt, azóta a Kottát nem is láttam. Mondom, mikor kellene beugrani? Azt mondja, holnap. Mondom, te jó Isten. Tehát jó, hogy nem folytogattak meg annyira edzésen, elővettem a Kottát gyorsan, és minden visszajött, úgyhogy másnap már utaztam, és énekeltem a Cigány Szerelem című Lehár operettet. Úgyhogy ilyenek vannak, beugrások, meghívások, úgyhogy meglátjuk, mit hoz a jövő, de ami biztos, hogy a csatorna és a csatornák maradnak, és megyünk előre tovább az úton.
Az önálló estedre akar jegyet venni, az hol figyelje, hogy hol lehet majd jegyet venni?
Az figyelje a csatornáimat, illetve a sövegjártóáron.hu weboldal, az a jövő héten teljes erővel elindul, már kész van, csak még kis finomítások vannak rajta, úgyhogy ott lehet majd egyébként jegyet is vásárolni online, úgyhogy minden lehetőség adott lesz. Figyeljétek a csatornáimat, és akkor nem fogtok lemaradni semmiről, remélhetőleg.
És a Madách Színházban milyen szerepben láthatunk ősztől?
Az Operaház fantomiában vagyok, illetve a 15. című új magyar musical, ezt Meskó Zsolt és Derzsi György írták, és ez az Aradi 13-ról, illetve a 15-ről, Kazinczy Lajosról szól, és egy fantasztikus zenés darab. Nagyon-nagyon szeretem azt játszani, bár én a másik oldalon állok, a gonoszok oldalán, de nagyon-nagyon szeretjük ezt játszani, úgyhogy az is lesz ősztől újra. És hát a Fantom is, és hát a Madásban is elég gyakran változnak a dolgok, úgyhogy ki tudja még, hogy melyik darabban találkozom a közönséggel.
És akkor búcsúzóul így egy-két dalcímet bedobsz, hogy most mind dolgozom, valószínűleg mi az, ami elkészül a következő hetekben a csatornára?
Igen, az biztos, hogy jön a Csíkzenekartól a Te kézen fogsz és hazavezetsz, sőt, az már kész is van. Aztán jön Máté Pétertől a Most élsz, az is kész van. Igen, most így hirtelen ennyi jutott az eszembe.
Sövegjártó Áron, köszönöm szépen, hogy ma ilyen rendelkezésemre álltál, és figyeljük a kis videókat és a csatornákat.
Én köszönöm a meghívást, és egy nagyon jó beszélgetés volt. Remélem, hogy te is így érezted, én nagyon jól éreztem magam.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez a Dalpiszkáló, a podcast, amelyben ízekre szedjük a dalokat. Az elhangzott témákhoz kapcsolódó képek, videók és dalok megtalálhatóak a Dalpiszkáló Facebook és Instagram oldalakon. Az adások elkészülését a buymeacoffee.com/dalpiszkáló oldalon lehet támogatni. Köszönöm, hogy hallgattok, köszönöm, hogy követtek.
A mai dalpiszkálóban nagy örömmel köszöntöm magát, Vibe Controlt, illetve a Vibe Control Insta profil mögött álló szerkesztőt, akit most kiderült, hogy régről ismerjük egymást. Furcsa kérdéssel kezdeném, mert ahova mentem idén koncertre, a szervezők panaszkodtak, többektől hallottam, hogy nagyon nehéz koncertet szervezni a Covid óta. De mit mondanál a hallgatóknak, hogy miért jó koncertre járni?
Az, hogy nehéz szervezni, és hogy miért jó koncertre járni, szerintem pont, hogy rengeteg koncert van a Covid óta, meg hogy nagyon megnyíltak ezek a lehetőségek, mert a rengeteg zenekar rájött, hogy most milyen jó lehetőségük van, hogy ismét járhatnak koncertezni, ők is fájtak erre, szerintem a közönség is. Az, hogy miért jó járni, szerintem nagyon jó közösségi élmény, meg rendkívül sokat lehet emberekhez kapcsolódni, új embereket megismerni. Jó arra, hogy különböző érzéseket megéljünk ott a koncerten, a zenén keresztül. Legyen az akár mondjuk valamilyen jó érzés, szórakozás, kikapcsolódás péntek este, egy nagyot kiabálni munka után, egy hosszú, nehéz hét után. Nagyon sokan meg lehet élni a zenén keresztül.
Te is érzékeled, hogy kevesebben vannak a koncerteken a Covid óta?
Egyrészt azért nem tudom érzékelni, mert Covid után kezdtem el így aktívabban koncertekre járni. Másrészt szerintem ez inkább fellépő függő is, de vannak olyan előadók, ahová szinte mindig telt házzal lépnek fel, vagy nehéz egyeket szerezni rájuk. Ez ilyen kisebb zenekarokra, amelyeket azért szoktak járni általában így is szép számmal emberek, de ezt nem tudom, előtte korábban milyen volt náluk.
Én még azt tapasztaltam a sajtóban, hogy ez, amit művelsz az Instagramon, akik nem követték még, azt javaslom, hogy kövessék be a Vibe Controlt, mert koncertenként lebontod, mi volt tényszerűen jó a koncerten, mi volt tényszerűen nem jó. És ez a klasszikus kritika műfaj, ez nem nagyon van jelen a médiában, tehát vannak a rajongók, akik azt mondják, nagyon jó volt, Most olvastam, hogy amikor esett az eső Taylor Swift koncertjén, azt az esőt most így ilyen fiolában árulják, mert hogy hozzáért a bőréhez az eső, és az eBay-en meg lehet venni azt a vizet. És van ez a véglet, meg van, aki elmegy, bepiál, jó volt, nem volt jó, kész. De így, hogy valaki odafigyeljen, hogy jó voltak-e a trombiták, elég eleven volt-e a zenekar, kapcsolatot tartott-e a közönséggel, ezt így nem nagyon írják le emberek. Te miért választottad ezt, hogy így szépen, szisztematikusan mész, és leírod mindet?
Ez úgy indult, ez úgy volt, hogy egyik reggel felkeltem, és úgy voltam, hogy ma elmegyek is kötek szegy zenekarokkal. Nem így volt, hanem ez kicsit hosszabban alakult ki. Valahogy pont a Covid környékén költöztem fel Budapestre, és akkor vártam, hogy majd akkor menjek el koncertekre, meg majd akkor látok új dolgokat, és két héttel később pedig bejelentették, hogy akkor megszűnik minden a közösségi esemény, és nem lehet majd járni helyekre. És akkor közben nagyon sokáig nem lehetett járni, nem voltak feloldások, és mikor lett, akkor pedig vajpér műtétem volt, és meg nem tudtam sehová se járni. És utána pedig úgy voltam vele akkor nyáron, hogy amíg lehet, addig amire tudok, megyek, ha akarok, hanem, hogy amit lássak belőle. És akkor annyira megtetszett, meg annyira belerázottam, hogy utána így valahogy benne ragadtam, hogy mindig elmentem még egy koncertre. És egyszer mindig kiraktam az egy Insta-sztoriban magamnak a saját falamra, hogy itt vagyok, tessék, lássék. És egyszer csak elkezdtem kirakni azt, hogy 10 per hanyas pontot adnék rá. De csak így magamnak írtam ki igazából, hogyha valaha visszanézem a jövőben, akkor emlékezek rá, hogy kb. Ilyen emlékmaradványokból, hogy egy adott előadó mennyire tetszett, hogyha még egyszer mennék rá az életben. És akkor egyik reggel az egyik munkatársam, úgyis köszi Kata, mondta nekem, hogy hát oké, hogy 10 per 7-es, de hogy ez mégis mit jelent? Nekünk kívülállóknak ez hogy jöjjön le, hogy ez miből rakod össze, hogy miket veszel figyelembe, hogy egy koncert hogyan teljesít. és mondtam, hogy jó, legközelebb meg, akkor majd írok ki majd valami kis szöveges értékelést hozzá. És akkor azt hiszem éppen Analóg Balaton koncert volt a Barbanegrában, és arról írtam egy rövid szöveges értékelést. Hát ez nagyon kezdetleges volt, nagyon kínos dolgokat írtam vele, őket neveltünk rajta a következő hétfő reggel, de ez így megragadt benne nekem, hogy akkor így írogatok koncertekről. És akkor 3-4 alkalom után egy kialakult egy bennem egy olyan kép, hogy kb. Milyen tartalommal akarom megtölteni ezt a szöveget, és hogy miket érdemes írni egy-egy koncertről. És aztán én tényleg keresgéltem, hogy itt van, hogy van-e valami minta rá, hogy van még újság, vagy médium esetleg ír-e róla, de hogy nem találtam ilyeneket, akik így koncertekről írnak kritikákat, vagy akár előadókról. És utána még azzal szembesültem, hogy hát jó, hogy van egy kis tartalom mögötte, de hogy ocsmányul néz ki, és hogy nincsen semmi struktúrája arra, hogy kinéz, és akkor ezzel még próbálkoztam egy darabig, hogy milyen színek kellene benne, hol elpakolgasson a dolgokat, és aztán később arra, hogy ez így, ahogy kialakult, utána külön mentem egy külön oldalra, ami a Vibe Control most már, úgyhogy mindenki iratkozzon fel, lájkoljon, szóljon hozzá, hogy elismerősének, ez így alakult ki kissé hosszasabban, és egy ilyen véletlen beszélgetés követően.
Áprilisban hoztad létre ezt a profilt, ugye?
Igen.
És az eltelt hónapokra hogy alakult a követő szám? Iratkozgatnak fel az emberek apránként? Mi a tapasztalat?
Hát most kb. 70 körül járok. Én arra számítottam, hogy majd ilyen koncertjáró közönség fog majd feliratkozni, hogy kicsit ebből így lássák, hogy milyenek az előadók, vagy ilyesmi. De azt látom, hogy egyre többen, egyre inkább ilyen zenekörüli emberek, vagy előadók szoktak feliratkozni. De most már így az Orfi Fesztivál után szél most már megjelentek egyre inkább emberek, akik csak így rajongói a zenének.
A Fishing on Orfiről szeretnék kérdezni, mert úgy vettem észre, hogy az ottani koncertek ilyen 6-7-es pontszámokat kaptak tőled a 10-től. Jól emlékszem, hogy volt olyan előadó, akinek mentél korábbi koncertjére is. Szóval tavasszal pontoztál 9-es koncertjére is.
Igen.
Hogy miért lehet ez, hogy gyengébb volt ez a
fesztivál
szezon, vagy nem jött jól nekik össze, vagy...
Nem azt mondom, hogy gyengébb volt, hanem hogy bevezettem egy új formátumot így a Fishingre, mert hogy annyira sűrűen voltak a koncertek, hogy az nehéz lenne úgy észben tartani, hogy nem folynak össze a dolgok fejemben, meg hogy mindenről hosszasan élni. Egy új formátumot vezettem be, ahol 1-től 10-ig pontoztam 10 különböző szempont alapján a zenekarokat. És ez... Mivel ott próbáltam ki, ez valamennyire igazságtalan volt, meg valamennyire feldített, de hogy ez nem 1-től 10-ig, hanem 1-től 100-ig volt a pontozás. Itt szerintem egyszerűen máshová helyeződik így a skála vége. Néhányszor ugye a helyszín is determinálta a pontszámot, és ami ott elég limitált volt így ilyen szempontból, meg az is, hogy a hangmérnökök milyen munkát végeztek például, de hogy itt mondjuk szerintem 83 volt a legtöbb a KFT-nek, ez egy 83 pont, ez egy elég erős pontszám volt. Most ezt szerintem nem vinném vissza a 10-es pontozásra, vagy nem ahhoz hasonlítanám össze a kettőt.
Amikor egy-egy szempontnál ott van a 10-es, mint szélső érték, amit el lehetne valahogy érni, akkor van a fejedben egy 10-es, mondjuk az Dua Lipa, vagy az Oasisnek a gitárszólója, vagy... Mihez próbálod hasonlítani?
Igen. Hát elég sok koncerten voltam már az elmúlt időszakban, és hogy van mindenhol egy kialakult képzetem. Ugye 10-es pontszám az kb. Mit jelent, vagy milyen koncerten tapasztaltam már így a legjobbat. Egy dolognál akadtam fenn most, hogy nullás pontot, viszont nem mindenhol tudom, hogy mire adnék. Ezt talán így a nem tudom, hol láttam az energiánál, amit most pontoztam, ott nem tudom, mire adnék nulla pontot. De egyébként az, hogy mi az, ami a legjobb, amit legjobban tudok értékelni, arra mindig van a fejemben valami, hogy kávé az a szint az, amire ezt tudom adni. Igen.
És az adott előadó ott elérhetné azt a pontot, hogy odafigyel és oda teszi magát? Vagy ez inkább egy ilyen álom?
Szerintem... Persze, mindenféleképpen. Ha érdekem úgy elhozzá, hogy teljesítenek, akkor igen. Tavaly egyébként volt 3 koncert, amikor én nem pontoztam ezeket, de akkor például volt nagyon 3 nagyon jó koncert tavaly évben. A Carson Kuma, az Esti Korné és a Blahalúziána. Szerintem elég kiemelkedően tudtak élőben szerepelni. azok lettek macizás szinten.
Hogyan választod ki, hogy melyik koncertre fogsz elmenni?
Valójában elég véletlenszerű szokott lenni. Az egyik dolog az, hogy van néhány, amit, akiket jobban követek, rájuk próbálok így eljutni időnként, hogy itt Budapest Parkban játszanak, vagy van egy koncerthelyszínen. Most viszont, amióta az oldal így működik, azóta rengetegszer találkozok azzal, hogy a falamon megjelennek az ilyen kisebb előadók. És csak nagy ilyen vágyámon volt erre az évre, hogy minél többet jussak el idén, kis indizenekaroknak a fellépéseire, és minél több zenekart ismerjek meg. És így gyakran csak így átugok valamire, hogy na most ők fejlődnek héten, és akkor őket megnézem. Vagy felfedezésszerűen megyek, vagy valami, ami így kicsit közelebb áll hozzá. Vagy egy esetleg elhívnak.
Olyan is van, hogy egy a zenekar hív el, vagy csak így barátok, kollégák?
Általán barátok szoktak így elhívni, de phishingen már így volt néhány ilyen kis beszélgetés, hogy esetleg meghívnak, vagy mondta, hogy szólnak, hogyha erre felajánlok.
És ott a phishingen már célirányosan mentél? Mert a fesztiválnak mindig van egy ilyen dimenziója, hogy így le lehet akadni egy pultnál, egy haveroknál, és emberrel akar menni egy előadó koncertje, de nem is jut el odáig, mert másfele veszi az irányt. Ez így erősödött benned, hogy te ma meg akarod nézni a Carson Comet, ezért oda most mindenképp elmész.
Részt a fesztiválra már oda szerettem volna eljutni, ezért nekem ez egy választásom volt, hogy erre most elmegyek. Az, hogy miket tekintek meg, minden reggel felgáltam és eldöntöttem, hogy igen, hogy ma lesz három mondjuk zenekar, amit mindenképpen meg szeretnék nézni. Meg lesz mondjuk, amire kidoltam az időt, másik egy-kettő, amit nem tudom, hogyha az idő úgy alakul, akkor, vagy arra megy valaki, akkor arra becsatlakozok. De például volt egy olyan, ami volt a Cseri Hanna, ahol tök véletlen szerepeltem ki, és szerintem az egyik legjobb fellépés volt az egész fesztivál alatt. Úgyhogy néha egy véletlenszerűen is vannak, de általában egy ilyen maga fejemben, hogy mikre szeretnék elmenni.
És láttam, hogy maguk az előadók is volt, hogy lájkolták, amit írtál, vagy
igen.
Is volt, aki megosztotta rendesen Insta posztban. Még úgy is, hogy
igen.
Nem 10 pontot adtál, hanem tényszerűen leírtad, hogy jó-rossz.
Igen.
Volt ennél erősebb visszajelzés, aki vissza is írt valamit, vagy visszajelzett?
Negatív szempontból nem. A zenekarok vagy úgy vannak, hogy értékelik, hogy megjelentek, és hogy írtam róluk, és inkább elfogadják azt, hogy milyen jó dolgokat írtam róluk, ezzel foglalkoznak. Vagy ami negatívabb, az inkább az, amikor van egy nagyon ilyen hardcore fiatal tini szurkoló, vagy rajongója egy zenekarnak, és akkor ők utána rám jönnek üzenetben, hogy már pedig tetszik tudni, az nem úgy volt. Nagyon az én zenekarom a világon a legjobb, a legtökéletesebb, nem volt semmi hátrányuk.
Volt ilyen?
Kicsit így vitatkoznak. Aha, igen.
Fú. Ez
de egyébként aranyos alatt, hogy így mondom, hogy most aki tini, és valószínűleg is voltam ilyen, hogy az én zenekarom volt mindig a világon a legjobb, és itt idejön nekik így PC megfogalmazással, hogyha ők is belegondolnak, akkor van mögött amit írtam, és akkor egy ilyen kis kompromisszumban talán ki tudunk egyezni, de hogy általában az ilyen nagyon elvakult rajongók, akik megtalálnak ilyen üzenetekkel, hogy nem értenek egyet.
Ez egy világjelenség. Most olvastam egy cikket, egy újságíró leírta, tényszerűen, tehát semmi obszcén kifejezéssel, hogy miért tetszett neki Taylor Swift koncertje, és hasonlította a Beyoncéhoz, és hogy Beyoncé jobb volt ez a koncert, ez az egy. És az lett a vége, hogy a rajongóktól halálos fenyegetéseket kapott. Az egyik neten kifigyelte a családját, meg a munkahelyét, és azzal fenyegette, hogy hát csak így üzenetben, hogy meg fogja őket támadni, meg hogy merjeneket írni Taylor Swiftről. Fú, kemény. Hát remélem, így Magyarországon azért ennyire a rajongás nem lesz erős.
Itt még nem tart a szavam.
Tudnál-e még így a nyár hátralévő részére ajánlani valamit, akár júliusra, akár augusztusra a kedves hallgatóknak?
Hát július végén lesz a Művészetek Völgye Fesztivál, ott leszek majd én is, ezt nem tudom ajánlani mindenkinek. Az azért is jó, mert egészen van a programok, van könnyű zene, van alter zene, van rock zene, van klasszikus zene, van a színházi dolgok, vannak irodalmi dolgok, mindenki talál magának mindent. Én is ott leszek, én gondolkozok rajta, hogy valamilyen közönséggel való interaktált, amit tartalmat is kellene majd gyártani, úgyhogy ha valaki ott lesz és ment el, akkor el tudja mondani, hogy milyen volt a kedvenc zenekara koncertje, vagy akármilyen véleményét. Valami ilyesmiben gondolkodok. Lesz Cseri Hanna koncert is az A38-on, július 25-25, nem tudom, azt is ajánlom mindenkinek, szerintem valami jó lesz. És nem tudom, mindenki menjen ki valami helyi tavonapi koncertre, vagy amit talál a környéken.
Jó tervnek hangzik. Nagyon köszönöm Vibe Controlnak ezt a kis koncertajánlót, amíg mindenki nyitott fülekkel fog menni, és ő is értékeli ezek után, és hát, hogy minél többen bekövetnek, azt is reméljük. Úgyhogy köszi szépen, hogy összehoztuk ezt az esti beszélgetést.
Köszönöm a kívást.
Ez volt már a Dalpiszkáló, kövessetek Instagramon, hallgassátok a Dalpiszkáló playlistet Spotify-on, és várlak titeket legközelebb is.